bemutatkozott az Asus ROG Phone 7 és annak testvérmodellje a ROG Phone 7 Ultimate. Amit ezekről a telefonokról érdemes tudni, hogy ezek úgynevezett gamer okostelefonok, vagyis elsősorban azoknak készülnek, akik komolyan kompetitív jelleggel játszanak telefonon, és bár talán sok hallgatónk azt gondolja, hogy ez egy meglehetősen szűk közösség, ez egy picit tévedés, mert egyre inkább bővül azoknak a köre, akik nem csak unaloműzésképpen játszanak telefonon, hanem hát úgynevezett e-sport szintre viszik ezt a dolgot, vagyis mindenféle hát ilyen bajnokságokon és megmérettetéseken csapnak össze egymással, és ahogy haladunk előre az időben, egyre magasabb pénzdíjas jutalmakban lehet részesülni, hogyha valaki ügyes egy-egy mobiljátékban. Szóval a ROG Phone 7 nekik szól. Amit viszont sokszor el szoktunk mondani, hogy egy gamer okostelefonnak ugye van egy csomó olyan követelménye, ami miatt ezek a telefonok, ezek nem csak azoknak lehetnek érdekesek, akik nagyon komolyan játszanak ezeken az eszközökön, hanem miután úgy ugye mondjuk elvárás a hosszú üzemidő, a stababíró készülékház, a kiváló kijelző és a bivajerős hardware, ezért számos olyan felhasználó van, aki annak ellenére is egy gamer telefonra teszi le a voksát, hogy egyébként mondjuk nem játszik olyan sűrűn, vagy lehet, hogy egyáltalán nem játszik telefonon. Az Asus egy kicsit olyan, mintha egyedül mozogna ebben a térben, mert gamer okostelefonból nincsen túl sok a piacon, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan okostelefonból nincsen túl sok, ami dedikáltan gamer lenne. Az Asus mellett el lehet mondani, hogy van a Nubiához tartozó Red Magic széria, ami szintén évről évre kijön egy-egy új modellel, illetve létezik a Xiaomihoz köthető Black Shark nevű gyártó, akik most az 5. generációnál tartanak, de mindkét eszköz, amit, vagy mindkét gyártó, akit itt felsoroltunk, ők most egy fél lépés hátrányban vannak az Asushoz képest, hiszen az Asus a legfrissebb chipsettel, hardverrel és a legfrissebb trükkökkel hozta ki a ROG Phone 7-et, míg ugye a Red Magic és a Black Shark még egy picit tavainak tűnik. A Red Magicnél pedig hát sajnos az a helyzet, hogy bár a hardvert mindig aktualizálják az éppen aktuális elvárásoknak megfelelően, de a szoftveres támogatás meglehetősen csekély, ami azt jelenti, hogy nem nagyon kap frissítést, és bizonyos olyan a szoftveres bakik, amik már a Red Magic 3 óta velünk vannak, azok most a Red Magic 7-esben is megtalálhatóak, tehát minthogyha ott nem lenne elég erőforrás arra, hogy a szoftvert is rendbe kapják. Ezzel szemben viszont az Asus hát meglehetősen jól polírozgatja azt a felhasználói felületet, amit a ROG Phone-okra szokott rakni. A ROG ugye az a Republic of Gamers-nek a rövidítése, és az Asus nem csak telefonoknál használja ezt a hárombetűs mozaik szót, hanem ugye minden olyan termékénél, ami valamilyen szempontból a gamereket célozza, és ugye a telefonos vonalon ez a ROG, ez hát minden évben egy-egy új modellt jelent, és minden évben két darab jön ebből. Van egy sima ROG telefon, van annak egy Pro verziója, és aztán nagyjából egy fél éves váltásban szokott érkezni egy ilyen speciális kiadás, ami tavaly az Ultimate volt, de idén a ROG Phone 7 mellett rögtön az Ultimate-et is bemutatták, és ami fontos ezzel kapcsolatban, hogy nincs túl sok eltérés az eszközök között. Az Ultimate az annyival tud többet, mint egy sima ROG 7, hogy van hozzá egy külön a hátlapra csatlakoztatható hűtőventilátor, illetve a hátlapon van egy PMOLED kijelző, ami mindenféle ilyen, hát inkább ilyen iCandy dolgokat mutat meg. Ha a bejövő hívás jön, üzenet jön, akkor azokat látjuk ezen a kis hátsó kijelzőn, illetve játék közben tudatja a nagyvilággal, hogy mi éppen játszunk, és RGB ledeket is villogtat, hogyha éppen a felhasználó úgy ítéli meg. Ez ilyen gémeres szokás, hogy mindenféle ilyen színes fényeket raknak nem csak telefonokra, hanem notebookokra, meg normál számítógépekre, meg akár egerekre is, amitől hát az úgy gémerebbnek tűnik, de igazából ez csak egy ilyen vizuális és pimpelés, nincs különösebb lényeges gyakorlati haszna. Hardware szempontjából a ROG Phone 7 abszolút a csúcskategória, ez azt jelenti, hogy a Snapdragon 8 Gen 2 van benne, vagyis a legfrissebb elérhető Qualcomm chipset, ami nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon gyors, és nagyon-nagyon hajlamos a melegedésre, és egy gamer telefonnál ott tehát ugye azért alapvetően az a neki buzdulás, hogy ott mindenki nagyon aktívan kihasználja ezt az erőforrást, illetve a telefonban levő hardware képességeit, ezért aztán azok a készülékek, amiket ennyire erősen használunk, ennyire erősen igénybe veszünk, azok hajlamosak melegedni, és nyilván az egy nagyon nagy feladat minden gyártó számára, hogy ezeket a melegedési problémákat megszüntesse. Na most ez tavaly nem sikerült tökéletesen az Asusnak a ROG Phone 6-ossal. Itt a ROG Phone 7-nél, főleg az Ultimate modellnél azért van egy pár trükk. Az egyik ilyen trükk, ami csak az Ultimate kiadáson van, hogy van egy ilyen kis motoros csapóajtó a hátlapon, ami mint egy ilyen lamella, hogyha erős igénybevételnek van kitéve a hardware, akkor kinyílik, és ezen keresztül is szellőzik maga a készülékház, és ugye így gyorsabban hűl le az a felmelegedés, amit a processzornak a túlhajszolása okoz, illetve ugye, hogyha rátesszük ezt a külön külső ventilátort, akkor abban még egy peltyi elem is van, ami különös erősségű hűtést tud képviselni, plusz ugye rajta van nyilván a ventilátor, ami ugye a hőt elhajtja a készülékház felszínéről, és nekünk vannak ilyen hőkamerás megoldásaink, amivel meg tudtuk mérni, hogy mennyire melegszik fel a ROG Phone 7 Ultimate, és az a helyzet, hogy még a külön hűtőventilátor felhelyezése nélkül is kifejezetten hűvös marad, hát most a hűvös az ugye nyilván relatív, de mondjuk egy ilyen kézmeleg szintre melegszik fel, ami egyáltalán nem bántó, nem zavaró, és ezt teszi úgy, hogy nem nagyon veszít a hardware a teljesítményéből. Szóval, hogyha tavaly azt mondtuk, hogy nem feltétlenül lesz a legjobb hűtésű telefon, idén ez változik, és azt tudjuk mondani, a ROG Phone 7-nél, főleg az Ultimate modellnél egészen kiváló hűtésrendszert épített be az Asus. Láthatóan nagyon sokat dolgoztak rajta, és nagyon sokféle trükk van benne, mindenféle kerámia ötvözetek vannak belül annak érdekében, hogy még jobb legyen a hőelvezetés, és tényleg azt lehet mondani, hogy ezúttal sikerrel jártak. Ami még nyilván fontos egy gamer okostelefonnal, az a kijelző, és itt hát nem spórolt az Asus, 165 Hz-es képfrissítésű AMOLED kijelzőről beszélünk, aminek az az egyik érdekessége, az az egyik fontos paramétere, hogy nincsen semmiféle kamerasziget, kameraluk vagy bevágás a kijelzőn, hanem a játékos hát a teljes képet látja folyamatosan, ami elég ritka mostanában az okostelefonok világában, tehát mondhatjuk azt, hogy ez mindenképpen egy pozitívum, illetve hát amire különösen figyelnek, az természetesen az akkumulátornak a mérete és a töltési lehetőségek, mert hogy hát, hogyha sokat játszunk egy telefonon, akkor bizony az azzal jár, hogy elég gyorsan el is kezd merülni ez az akkumulátor, úgyhogy a ROG Phone 7-esben egy 6000 mAh lítium-ion akkumulátor van, ez két részre van bontva, 2x3000 mAh-ról van szó, és azért van két részre bontva, hogy lehessen 65 wattos töltéssel felturbózva tölteni, vagyis relatív rövid idő alatt ezt fel lehet tölteni, ezt az akkumulátort, és ami egy különleges dolog, és elég kevés telefon tudja egyelőre, hogy van úgynevezett átfolyó töltés is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a készülék áramforrása van kötve, tehát mondjuk a konnektorba van dugva, akkor az üzemeltetéséhez vagy a működtetéséhez szolgáló energiamennyiség az nem úgy kerül a hardverhez, hogy betöltjük mi az akkumulátorba, majd az akkumulátorból kiveszi a hardware és elhasználja, hanem rögtön a konnektorból, a Type-C kábelen keresztül a hardware kapja meg az áramot. Ezzel ugye egyrészt lehet kímélni az akkumulátort, hiszen sokkal kevesebbet macergáljuk, kevesebb töltést kap, másrészt pedig ugye lehet csökkenteni a melegedést, mert egy gyors töltött akkumulátor az bizony szintén tud melegedni, ami hát ugye nyilván, hogyha nagy az igénybevétel a telefonok egyébként is, akkor pluszba rájön még arra, amit maga a készülék fogyasztana és amilyen melegedést termelne. Szóval ez az átfolyó töltés, ez a ROG Phone telefonok egyik sajátossága, és egyébként a felhasználók eléggé szeretik is. Viszont eddig hát ugye csupa szépet és jót mondtunk az Asus ROG Phone 7-ről, de vannak olyan paraméterei ennek a készüléknek, ami nem ér fel más csúcsmodellek szintjére, és ez pedig természetesen a kamera. Az Asus azt mondja, hogy egy gamer okostelefonban a kamera az egy másodlagos paraméter. Ennek megfelelően a tavalyi modellben megjelent kamerarendszerhez nem nagyon piszkáltak hozzá, vagyis ez azt jelenti, hogy van hátul egy 50 megapixeles Sony IMX766-os szenzorunk. Ez egyébként nem egy rossz szenzor, mert például lesz használja a Xiaomi Redmi Note 12 Pro is, de Ennek ellenére azért ez nem egy csúcskategóriás szenzor, ez egy átlagos képességű fényképezőgép. Van mellé rakva 13 megapixeles ultraszéles kamera, ez teljesen középkategóriás színvonalú, és van egy 5 megapixeles makrószenzorunk, aminek hát így az értelme, meg a jelentősége hát meglehetősen elhanyagolható. Tehát azt lehet mondani, hogy kamerás fronton inkább a középkategóriát képviseli a telefon. Nyilván a hardware lehetővé teszi, hogy akár 8K-ban is videózzunk, de ne számítsunk arra, hogy fantasztikus képminőséget fogunk produkálni. Ez egy dedikáltan gamer telefon, vagyis a kamerára hát kevesebb figyelem jutott. Az eszköznek a gamerségét hát nem csak a hardware képességében lehet megtalálni, hanem különböző trükkök is vannak hozzá. Az egyik ilyen például, hogy a telefon egyik élén virtuális ravaszok vannak, vagyis olyan érintő felületek, amelyekre ki lehet osztani különböző funkciókat, és akkor azzal mondjuk lehet fegyvert váltani, vagy lőni, vagy gyorsulni, vagy farolni, vagy amit az adott játék éppen megkövetel. És ezeket is nagyon sokféleképpen lehet paraméterezni, mert nem csak érintésre reagálnak, hanem új húzásra is reagálnak, illetve magukat, ezeket az érintő felületeket is további két részre lehet osztani, hogy még több parancsot ki lehessen rájuk osztani. Vagyis azt jelenti, hogy az Asus ad egy ilyen kis extrát, hogy még inkább ilyen játékosnak érezzük a készüléket, illetve ami még szintén a gamer okostelefonok egyik sajátja, hogy nagyon komoly hangrendszert is építenek bele, ez ugye hát kapásból sztereó, de ugye a leginkább az a lényeg, hogy milyen a hang minőség, és már kihangos állapotban is kifejezetten jó élményt kínál a ROG Phone 7-es. Már csak azért is, mert ilyen kis rezgéssel is rásegítenek a mélyebb hangokra, tehát tényleg van egy ilyen extra élmény az embernek, amikor kihangosított telefonnal játszik, de természetesen van jack csatlakozó, ez nem maradt le a készülékről, és azon keresztül ugye headsettel is lehet működtetni a telefont. Na most a ROG Phone 7-esnek hát az egyik fontos paramétere, hogy minden tartozik a dobozban van, vagyis nem csak a Type-C kábelt teszik bele, hanem beleteszik ugye a 65 wattos fali adaptert, és még egy tokot is kapunk hozzá. Hozzá kell tenni, hogy ez a tok, ez hát inkább design elem, és nem feltétlenül véd annyira sokat, tehát aki nagyon szeretne vigyázni a telefonjára, annak érdemes beszerezni egy kifejezetten a ROG Phone 7-eshez gyártott tokrendszert. Ezek azért jóval drágábbak, mint egy átlagos után gyártottok bármilyen másik telefonhoz. Na de, ugye a lényeg az, hogy hát miért csinálja az Asus a ROG Phone 7-et, mert ugye azt gondolja, hogy ő adja a játékosoknak, vagy a játékos kedvű felhasználóknak mobilos körökben legalábbis a legjobb elérhető opciót, és a saját mérésük alapján a tavalyi évben 36%-kal több időt töltöttek játékkal a ROG Phone 7 tulajdonosok, vagy a ROG Phone tulajdonosok, mint egy évvel korábban, vagyis ők azt gondolják, hogy jó úton járnak. Ugyanakkor viszont, hogyha megnézzük, hogy az ilyen kompetitív jellegű játékokat milyen telefonokon játsszák világszerte a felhasználók, akkor az iPhone lesz a nyerő, azt használják a legtöbben, illetve a Galaxy S szériának a legdrágább modelljei szintén labdába tudnak rúgni, és ugye ezek nagyjából árfekvés szempontjából hasonló értéket képviselnek, mint az Asus ROG Phone 7, de hát annak ellenére, hogy nincs bennük speciális hűtés, meg hiányoznak róluk az oldalsó ravaszgombok, meg nincs hozzájuk RGB világítás, meg ugye ott a kijelzőbe is bele-bele lóg egy-két notch, vagy kameraluk. De ennek ellenére hát az a tapasztalat, hogy a játékosok egy része azt mondja, hogy hát ő egyébként egy normál okostelefont is szeretne, amiben mondjuk van egy szuper kamera rendszer is, és nem csak kifejezetten játékra vesz telefont, tehát az Asus egy picit egy olyan területre lő, ahol egyébként egy sima csúcsmodellel is hát két nagyon hatalmas konkurense jelen van. Szóval innentől kezdve hát kvázi ízlés kérdése, hogy aki kompetitív jelleggel játszik telefonon, az melyik eszközt választja. Mindenesetre az a helyzet, hogy a ROG Phone 7 relatív jól sikerült, az biztos, hogy hűtés tekintetében előre léptek, de nem fejlődött olyan nagyon sokat a tavalyi modellhez képest, a kijelző jobbára ugyanaz, a hardware nyilván aktuális, a kamerákhoz hozzá sem piszkáltak, az átfolyó töltés és a gyors töltés lehetősége a korábbi modellben is megvolt, ezek még mindig piacon vannak és valamivel olcsóban érhetőek el, szóval egyelőre úgy érezzük, hogy a ROG Phone 7 és a ROG Phone 7 Ultimate egy nagyon csinos, tényleg profin összerakott, jó hűtéssel rendelkező gamer okostelefon, de pont az Asus saját maga a konkurencia leginkább, mert a tavalyi modellek, amik még mindig piacon vannak, azok simán versenyképesek az idei készülékkel is. Ugorjunk gyártót, a Xiaomi hivatalosan is bejelentette, hogy be fogja jelenteni április 18-án a Xiaomi 13 Ultra nevű készülékét, ami gyakorlatilag a cég legkomolyabb, legjobb kamerás telefonjának ígérkezik. Már a 12S Ultra is hát erre a kamerás vonalra lőtt rá, de azóta ugye a Xiaomi és a Leica elkezdett együtt dolgozni, és hát ugye arra lehet számítani, hogy egy szinttel magasabbra tudják emelni a fotós képességeket. Biztos, hogy lesz benne egy egyhüvelykes jellegű szenzor, ami előtt Leica lencsék dolgoznak. A kérdés nyilván az, hogy milyenek lesznek a segédszenzorok, mind az ultraszéles, mind a zoom kamera kapcsán, hát egyelőre kevés az információ. Amit viszont már lehet tudni, hogy ez egy elég nagy darab telefon lesz. Ha a kamera szigetet is, ami egy nagy kör alakú lencse a hátlapon, hozzáveszük a készülék teljes vastagságához, akkor 15,61 mm-es vastagságról beszélünk, vagyis másfél centis vastag telefonról lesz szó. Ez pedig azért bőven túlmutat azon, amit egyébként ebben a kategóriában a gyártók szoktak hozni. 8-9-10 mm körül szoktak lenni ezek az értékek, vagyis ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy elég komoly lencserendszer lesz hátul, mert az ugye egy helyigényes dolog, úgyhogy nagyon érdekel bennünket is, hogy milyen kamerákkal fog jönni majd a Xiaomi 13 Ultra. Biztos, hogy drágább lesz, mint a tavalyi, már csak azért is, mert már kiszivárogtak a kínai piacra szánt árazási paraméterek, és ott azt lehet látni, hogy egy jó 15%-kal többe kerül a kínai piacon is a Xiaomi csúcsmodellje, mint tavaly, ami hát nyilván kihatással lesz a globális árazásra, mert ez egy globális termék, tehát elvileg nem csak Kínán belül lehet majd kapni, remélhetőleg Magyarországra is eljut majd belőle egy-két példány, és akkor mi is ki tudjuk próbálni, hogy a Xiaomi milyen telefont rak össze akkor, hogyha az a cél, hogy az abszolút csúcsmodellt hozzák a piacra. Közeleg a Samsung Galaxy Tab S9 premierje, ami ugye a Samsung csúcskategóriás táblagépe igyekszik majd lenni, és ha minden igaz, akkor AMOLED kijelzőt fog kapni végre megint, mert ugye az elmúlt években azért volt egy csomó olyan Tab S széria, ami nélkülözte az AMOLED kijelzőt. Elvileg egy 11 hüvelykes alapmodellről indul majd a széria, és már az is AMOLED kijelzővel érkezik, de lehet, hogy nem ez lesz a bemutató legérdekesebb vonatkozása, hanem már bizonyos szabadalmak és bizonyos pletykák alapján a Samsung azon dolgozik, hogy piacra dobja az első hagyatotó kijelzős tabletet, aminek valószínűleg az lesz a neve, hogy Galaxy Z Tab, vagyis ugye azt a Z betűt, amit egyébként ugye a Z Foldnál és a Z Flipnél is használnak, átviszik a tabletes szériába, és egy olyan tableten dolgoznak, ami két részről is összehajtható, tehát a nagy-nagy kijelzős tabletből lehet csinálni egy kisebb összecsukott valamit, hogy aztán az mennyire lesz használható, és mire, és hogyan, az nyilván még hát eléggé homályba veszik, de mindenképpen érdekes lenne, hogyha a Samsung lenne az első gyártó, aki összehajtható kijelzős tablettel jelentkezik a piacon, mert hogy elemzők egyébként azt várják, hogy 2024-re az Apple meg fogja lépni ezt az iPadnél, és a Samsungnak nyilván az a célja, hogy megelőzze az Apple-t ilyen szempontból, és ő legyen az első a piacon, aki ilyen készüléket kínál majd a fogyasztóknak. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Samsung Galaxy A-széria különböző modelljeinek összehasonlításával, maradjanak velünk!